Úgy tűnik, hogy ez alól kivétel egyébként egy olyan vállalat itt Magyarországon, amiről már többször beszéltünk egyébként itt a 117 percben, az S-variáns, amely csomagolás technikával foglalkozik, és úgy tűnik, hogy lételeme az innováció. Most kétféle innovációról is fogunk beszélni, az egyik az egy műszaki, okos, intelligens rendszerek bevezetése, illetve a másik pedig a humán erőforráshoz való viszony, ami azt jelenti, hogy egész egyszerűen emberi környezetet teremteni, ahol jól érzik magukat a munkavállalók, és sokáig ott vannak, mert ez biztosítja a stabil működést. Legalábbis én így értelmezem azt, ami itt történik, de majd egészen bizonyosan erről sokkal többet megtudunk a vállalat vezetőjétől, létrehozójától, Szakály Jánostól, az S-Variáns Kft. Ügyvezető igazgatójától. Szeretettel köszöntöm.
Kérlek sokkal, jó napot kívánok!
Ugye arról beszélgettünk már többször, hogy önöknél nagyon régóta dolgoznak ugyanazok az emberek, és elég ritkán kerül arra sor, hogy valaki elmenjen, az új emberek viszont sokáig ott maradnak, tehát egy olyan környezetet sikerült teremteniük, ahol jól érzik magukat a munkavállalók. Most mégis egy olyan monitort hoztak létre, ami biztosítja azt, hogy folyamatos visszajelzés legyen a vállalat vezetése, illetve a dolgozók között, illetve folyamatos párbeszédre is van igény. Miért érezték úgy, hogy még kell valami pluszt is a vállalkozásba bevinni, amitől még jobban érzik magukat azok, akik ott dolgoznak?
Igen, igen, köszönöm a kérdést és az érdeklődést. Egy picit azért korrigálnék, hogy itt az itt dolgozók sokáig maradnak itt. Az itt dolgozóknak egy része lojális, jó része, mondhatom így is, és főleg azok a kollégák, akik valamikor a kezdetektől kerültek a vállalatunkhoz, illetve akik itt vannak már több mint 10 éve, tehát azt látom, hogy azok a kollégák lojálisak. Megváltozott a világ, és én azt hiszem, hogy olyan 2014-re tehetően, akkor volt egy gazdasági fellendülés, tehát a 2009-es válság után ott volt egy 5 év toporgás, és 2014-ben elindult újból a gazdaság. Akkor lett ez az 1 millió új munkahely teremtés, és ez nagyban megváltoztatta a munkavállaló és a munkáltató viszonyt. Miért? Néhány éven belül erre úgy ráeszméltünk, hogyha itt valamit nem teszünk, nem változtatunk, akkor nagy problémák lesznek. A fluktuáció területén veszélyeztetve lesz a gyártás, és hogy kiszolgáljuk a partnereinket ugyanolyan minőségben, mint előtte tettük. És akkor 2018-ban vettünk egy nagy lélegzetet, és elkezdtünk a vállalattal úgy foglalkozni, hogy fejlesztettük nem csak a gépparkainkat, hanem a hozzátartozó humán erőforrást is. Ekkor vezettük be a lean managementet, és minden arra fókuszál azóta, hogy tudunk értéket teremteni, minél több értékteremtő időt tudjunk létrehozni, mert csak azért fizet a vevő a közte lévő időért, a veszteséges időért egyáltalán nem. És ennek is a része az, hogy a kommunikációt hogy tudjuk erősíteni a vállalatunknál, és ez a kommunikáció erősítés, ez több irányból is elindult. Egyrészt nagyon erős nálunk az egy-egyes megbeszélések aránya. Tehát értem a felső vezető a középvezetővel, a középvezető a csoportvezetővel, és tovább egészen a dolgozóig, a termelésben lévő kollégákig, vagy az adminisztrációban lévő kollégákig. Ez az elmúlt 2 évnek a hozadéka, és úgy látom, hogy ezzel nagyon-nagyon nagy sikereket tudunk elérni. Tényleg az embert az emberrel kell összepászítani, és hogyha meg tudjuk egymást győzni arról, hogy nekem miért fontos, és neki miért fontos, akkor nagy sikereket tudunk közösen elérni. És akkor visszatérve erre a bizonyos monitorra, tehát, hogy nem elég az egy az egyes, hanem hogy folyamatosan tudjuk azért azokat az információkat is biztosítani a kollégáknak, amiket úgy gondolunk, hogy fontos, legyen ez egy vállalati esemény, de legyen az a napi szinten lássák ők is, hogy hogy állunk a termeléssel, azokat a bizonyos kulcsadatokat, KPI-okat, azokat azonnal ki tudjuk vetíteni nekik, és ők folyamatosan ezzel, folyamatosan kapnak egy információt erről.
Meg ugye láttam, hogy olyan monitorok is vannak, ahol ilyen szmájlikkal lehet érzékeltetni a hangulatukat. Én a repülőtereken is szoktam találkozni, egyre több helyen van ilyen, és az ember sosem tudja, hogy Ha visszajelez, tehát ő megnyomja a gombot, akkor utána mi történik? Tehát valószínű, hogy számolja az automata, de hogy mennyire nézik vissza ezeket az eredményeket, és mit tudnak ezzel kezdeni?
Tehát mi abszolút monitorozzuk, tehát mondhatni azt, hogy óránként látjuk az eredményeket, a gép teljesítményeknek az eredményeit, és abban a pillanatban igyekszünk belenyúlni a folyamatokba, hogyha látjuk, hogy az alul marad az elvártól. Tehát ezeket a bizonyos OI-nak nevezzük a tudatos fogalom szerint, és a multiknál ez nagyon előre haladott állapotban van. Tehát ez a bizonyos OI érték, ez a multinacionális vállalatnál minimum a 60%-ot el kell érni, de ha 60%-ot eléri, akkor ez a teljesítménymutató adat, akkor az már egy eredményes vállalat, eredményes gyártás. Ha fölötti, nagyon kevés vállalat rendelkezik a fölöttivel, például azért van olyan vállalat, aki rendelkezik 80%-os teljesítménymutatóval is, nem más, mint a Toyota. Tehát ugye a Toyotáról régóta tudjuk, hogy külön módszere van, irigyelni is való, és sajnos a kis és középvállalkozások Magyarországon alig érik el a 30%-ot, ha elérik a 40%-ot, akkor ott már nagyon nagy erőfeszítések vannak.
És azt lehet tudni, hogy önöknél ez hány százalék?
Mi körülbelül a 30 és a 40 százalék között mozgunk, de bevallom őszintén, van olyan, ahol nem érjük el a 30 százalékot, van olyan területünk. Azért is fontos ez a monitorozás, mert például volt olyan gépünk, amivel nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, tettük a dolgunkat, úgy tűnt, hogy hú, mi egész nap dolgozunk, és képzelje el, volt olyan, hogy 7 százalék volt a teljesítménykibocsátás. És akkor ebbe bele kellett nyúlni, újból ide kellett hívni a szakembereket, újból be kellett tanítani a kollégákat, és aztán a végén rájöttünk, hogy hiába tanítunk, hiába hívunk szakembereket, a gép maga nem alkalmas arra, mint amit ígértek nekünk, és ezt el kellett adnunk, ezt a gépet.
És ezek nyilván akkor derülnek ki, amikor az ember elkezdi őket használni.
Amikor igen, meg amikor szembesül a számokkal. Tehát a bizonyos mikromegállásokat azokat tudja mérni a gép. Most, amikor megáll egy gép 2 percre, 1 percre, 5 másodpercre, 10 másodpercre, akkor az úgy tűnik, hogy csörög, csattog, dolgozik rajta a kollega, de valójában értékteremtő támogatást nem nyújt.
Hogyha most a kollégákról beszélünk, és ugye beszéltünk róla, hogy mennyire változik a munkaerőpiac, mennyire változik a dolgozók hozzáállása, és gyakorlatilag minden évben olvasunk olyan felméréseket, hogy mi az, amire jól reagálnak a munkavállalók, mi az, amire kevésbé, milyen elvárásaik vannak. Önök mit tapasztalnak, hogy mi a legnagyobb motivációs erő?
Azt gondolom, hogy az egymásra való odafigyelés. Tehát amikor meg tudjuk érteni, odafordulás, tehát nekünk ez egyfajta jelmondatunk is, hogy odafordulás. Ha odafordulok a kollégához, ha én elvárom azt, hogy ők is egymáshoz odaforduljanak, akkor ez egy nagyon nagy motivációs erő. Tehát ez a bizonyos nem anyagi jellegű juttatással együtt párosuló odafordulás. Tehát amikor azt mondom, hogy akkor inkább kitűzünk egy célt, és ott a feleségeddel menj el vacsorázni, és a vállalat ezt kifizeti, vagy adunk egy bérletet egy koncert sorozatra, vagy egy nyári programra, de előtte minden esetben egyfajta odafordulás meg kell, hogy történjen, és akkor szerintem tudjuk tolni közösen a szekeret.
Mennyire örülnek a kollégák egy-egy innovációnak, hiszen amikor megjelenik egy új gép, akkor új rendszerek jönnek létre, ugye most ezt az új üzemeltetési intelligencia rendszert is bevezették. Az emberek vágynak a változásra, de általában azért szeretik a stabilitást, és egy kicsit meg is ijednek, hogy hogy tudnak megfelelni. És azért önöknél, ahogy beszélgetünk, mindig valami új dologról beszélgetünk, és hát mi elég rendszeresen beszélünk ugye egymással, tehát hogy nem unatkoznak, mindig valami új történik. Ezt mennyire szeretik a kollégák, hogy ugyanannál a cégnél dolgoznak, de azért állandóan van valami új dolog az életükben, vagy mennyire érzik úgy, hogy hát itt folyamatosan futni kell a cég tempója után?
Érdekes, amikor az egy-egyes, meg én is szoktam tartani egy-egyes megbeszéléseket, én igyekszem egy évben egyszer legalább mindenkivel leülni egy bizonyos időre, és ott megkérdezem tőle, hogy hogy látja a vállalatot, és ők nagyon büszkék arra, hogy ennél a vállalatnál dolgoznak, és hogy fejlődést látnak. Túl azon, hogy ugye nekik is meg kell küzdeni az adott területen, hogyha bevezetünk egy új dolgot, akkor ez nekik feladat. Valamikor tetszik, valamikor nem tetszik, nyilván elvégzik ezeket a feladatokat, mert az ő érdekük is, de nyitottak rá, és büszkék arra, hogyha megyünk előre, fejlődést látnak. Mert azt hiszem, hogy az ilyen típusú fejlődés az ad nekik egyfajta biztonságérzetet is. Tehát látják, hogy fejlődik a vállalat, akkor ez azt jelenti, hogy akkor jól mennek a dolgok. Bármilyen megoldandó nehézség is van előttünk, de azért ezek itt vannak.
Meg ugye azért olyan dolgokat hoznak létre, amik láthatóak, két kézzel megfoghatóak, mondjuk
Igen.
az ember bemegy egy édességboltba, és akkor ránéz mondjuk egy százszor szépre, és ott dolgozik önöknél, akkor azt mondja, hogy hú, hát ezt én csináltam, ugye így
Igen.
lehet tudni, hogy hova tartozom.
Igen. Tehát ugye mi azért jelentős mennyiségben gyártunk olyan típusú csomagolóeszközöket is, amik a multi áruházak vagy kiskereskedelem polcain megtalálható, és főleg az évvégi időszakban, tehát az a típusú csomagolás, ami egy magasabb minőség, inkább ajándék kategória, belső termékeknek a csomagolása, és akkor jönnek a szeptemberben, jönnek a kollégánk, és akkor, amit egész nyáron gyártottunk, akkor ők az büszkén szemlélik ezeknek a boltoknak a polcain, és nagyon büszkék rá, hogy akkor ezt ők gyártottak, és akkor már látják a végeredményt, egybe látják, akkor értik, hogy miért kellett ennyit küzdeni, és miért voltunk ennyire maximalisták ennek a csomagolóeszköznek a gyártásakor, mert a végeredmény nagyon mutatósabb volt számomra.
Ugye mondta, hogy még a multiknál is, ugye, hogyha elérik a 60%-ot, akkor ez egy fantasztikus eredmény. Most önök így 30-40 között vannak valahol. Nyilván ehhez az kellett, hogy bevezessék az új rendszert, és akkor szembesüljenek vele, hogy hol tartanak, hiszen amíg nem látták, addig azt gondolhatták, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, és milyen remekül haladnak előre.
Igen.
Ilyenkor az ember így egy kicsit a kardjába dől, vagy pedig ez inkább motiválja önt, mert azért nyilván abban, hogy eljutottak idáig, rengeteg munka van, és az ember mindig jobbra számít.
Igen, először kardomba dőlök, és nem akarom elfogadni ezt a tényt, és akkor ez egy nagyon rövid ideig tart, és akkor utána nekiállunk, fölgyűjtjük az ingóját, és elkezdünk dolgozni ezzel a történettel. Fontos, mert a végén az eredményességünkön viszont meglátszik, és akkor ott meg egy jó érzés van. Tehát amikor tudunk a divatos szóval az EBITDA-nkon növelni 1-2 százalékpontot, akkor az nem olyan rossz érzés. És akkor már mindjárt megvan az eredménye.
Hát én kívánom, hogy minél többet tudjanak növelni, és hogy minél több motivációjuk legyen a dolgozóknak is, és önöknek is. Én örülök, hogy itt volt, és akkor újra tudtunk beszélgetni az Eszvariáns Kft. Ügyvezető igazgatójával, Szakály Jánossal. Kívánok sok sikert a munkájukhoz!
Köszönöm szépen!
Found a love for me, but darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're old in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. ogni miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere. E nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te. Poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera vedi sei perfetta per me. Ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Idén is lesz orgonák éjszakája június 7-én, és gyakorlatilag ennek az a célja, mint minden évben, hogy minél többen megismerhethessenek az orgonával, azzal, hogy milyen hihetetlen lehetőségei vannak ennek a hangszernek, illetve minél több zeneművet is megismerjünk, amit orgonán fognak előadni. És ahogy ezt most már meg is szokhattuk, a Conspirito Egyház Zenei Fesztivál nyitányaként is tekinthetünk az orgonák éjszakájára, mert hogy június 8-ától 15-ig egy hétig tart majd a Conspirito Fesztivál, vagyis a Lélekkel című fesztivál. Hogy pontosan mire számítsunk az orgonák éjszakáján, illetve az azt követő fesztiválon, erről fogom most kérdezni Szamosi Szabolcsot, Liszt Ferenc díjas orgonaművészt, aki a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Beszéljünk egy kicsit először az orgonák éjszakájáról, mert hogy nagyon sok program lesz Budapesten, nagyon sok program lesz Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem megint külföldön is, mert hogy 34 külföldi helyszín is csatlakozik idén.
7. alkalommal rendezi meg a Filharmónia Magyarország az orgonák éjszakáját, és az elmúlt évben vált ennyire nemzetközivé, mert a határon túli településekre már korábban is elmentünk, de nagy öröm, hogy az idei esztendőben már 6 kontinensen, több mint 30 országban, több mint 200 programja lesz ennek a fantasztikus hangszernek, amelyet ugye kiválasztottunk 7 évvel ezelőtt, hogy keressünk egy trendi programot, egy trendi programhoz találjunk megfelelő hangszert, és miután végig zongoráztuk a lehetőségeket, arra jutottunk, hogy az orgona a legizgalmasabb, mert nagyon sok billentyűje van, több billentyűsora, azaz manuálja, mint ahogy a rock koncerteken is körülrakják magukat a billentyűsök szintetizátorokkal, úgy az orgonáknak is legalább egy billentyűsora van, de általában 2-3, a nagyobbaknak 4-5 manuálja is van, és ezen kívül van egy pedál, ahol lehetősége van az orgonistának kicsit táncolni, hogy be ne zsibbadjanak a lábai, illetve nagyon sok kapcsoló, mint ahogy az a pilóta fülkékben is látható a repülőgépet vezetőknek. És ez a hangszer ráadásul amellett, hogy nagyon izgalmas és érdekes, talán a legérdekesebb, általában nem látható, mert 90%-ban ez a templomok karzatán helyezkedik el, ahol a nagy közönség elől elzárt terület van, és nem tudhatják, hogy hogy működik. Az orgonák éjszakáján napközben az a célunk, hogy mikor közelről megnézhetik ezt a hangszert, mert kivisszük a terekbe, a Dunára, a Balatonra, a cirkuszba, az Uránia filmszínházba találkozhatnak vele a gyerekek, akkor láthatják a hangszert közelről, de az egy elektromos hangszer, és annak nyilván a hangszínei valamilyen elektromos módon lettek szintetizálva, és azt szeretnénk, hogy becsábítsuk az embereket estére a csodálatos templomokba, a koncerttermekbe, Budapesten a Mátyás templomba, a Zeneakadémiára, és hát az ország minden székesegyházába szinte, a Szegedibe, a Debrecenibe, a Pécsibe, a Székesfehérváriba, Győrbe, a Bencés templomba, Sopronba található az ország legrégibb hangszere, és mindenhol fantasztikus közreműködők és kiváló orgonaművészek, például Anglia legnépszerűbb orgonistája a Pécsi Bazilikában játszik, egy kiváló osztrák művész a Debreceni Székesegyházba, és hát a Mátyás templomba a világhírű tenor művésszel, José Curával adhatunk koncertet, ami fantasztikus élmény, mert első alkalommal játszik ő hazánkban, templomban, orgonával, így egy újabb oldaláról ismerhetjük meg ezt a kiváló művészt, egyébként a magyar közönség számára nem ismeretlen. A Zeneakadémián pedig nagy szimfonikus zenekarral, a Concerto Budapesten szólal meg az orgona, egy francia és egy német orgonaművész szólójával, majd este 11-kor egy gyertyafényes este már csak az orgona szólal meg, de hát emellett is lesz Theaterwagen, ami Budapest nevezetes épületei előtt áll meg, és nyílik le a platója a teherautónak, és játszik ott egy orgona művész a LED fal előtt, és mutatja meg a tudását, népszerűsíti a hangszert. A cirkuszban pedig, vízi cirkuszban kérdezte tőlem igazgató úr Fekete Péter, hogy Szabolcs, vízi orgonát tudsz hozni, mert most vízi produkciónk lesz, és miután ezt jól megbeszéltük, mondtam, hogy sajnos vízálló hangszerünk nincs, vagy akkor majd valamilyen pódiumon, vagy emjelvénnyel, vagy lifttel mutatja majd ezt a hangszert a nagy közönségnek, akik ezúttal úgy hallgathatják a cirkuszi produkciót orgona kísérettel.
És ugye, amit én még kinéztem magamnak két programot, az egyik az, hogy lesznek gyerekprogramok, ugye az egyik a mesélő muzsika orgonavirágzás, a másik pedig egy bábos mesejáték orgona kísérettel.
Igen, a bábos mesejáték Pécsett lesz, az orgonavirágzás pedig két városban is, Budapesten az Uránia filmszínházban, Kecskeméten pedig a nagy színházban, tehát mind-mind nagyon várjuk a közönséget. Az orgona virágzásban az is izgalmas, hogy Kovács Lehel, ismert színművész lesz a narrátora, és ő igyekszik közelebb vinni a hangszert, az orgonát a gyerekekhez, de még az Anima Muzicé kamarazenekar is segítségünkre lesz ebben, hogy orgona megszólal a zenekarral együtt is, és szólóban ebben a nagyon vidám programban.
És ami még nagyon izgalmas számomra az, hogy Szokolai Dongó Balázs Fohász című előadást, tehát lehet majd Keszthelyen látni, és aki Szokolai Dongó Balázst hogy ismeri, hogy népi hangszereken játszik, annak valószínű, hogy egy új arcát mutatja meg azzal, hogy csak az saját darabjait fogják itt játszani. Ott Túri Péter lesz nyilván orgonán, tehát Szokolai Dongó Balázs marad népi hangszeren, de ez egy nagyon izgalmas koncertnek néz ki.
Igen, sok évvel ezelőtt már én is nagy örömmel koncerteztem Balázzsal, még más összeállításban, és ezért ismerem és tudom, hogy magas színvonalú produkciókban szerepel mindig, és nagyon izgalmas ez a mű, amit írt. Ez már Budapesten a Szent István Bazilikában megszólalt, és ott már tömegek hallgatták az elmúlt években, és idén valóban kezd helyet kihagytam, de hát még azt a közel 200 települést nem soroltam föl, ahol lesz még orgonák éjszakája ezen a napon, ugyanis 76 kisebb faluban is lesz produkció. Ez a Nemzeti Művelődési Intézettel együtt valósul meg ez a program, és ilyen pici helységekben, mint Albert Irsa, Álmost, Arló, Bakonszeg, Böhönye, Csongrád, Diost, hadd ne soroljam föl mind a 76 települést. Ez a kulturális államtitkárságnak egy programja, amelyben a kulturális akadálymentesítést valósítja meg, azáltal, hogy ezeken az egészen pici településeken is lesz rendezvénye az orgonák éjszakájának, és azt gondolom, hogy olykor ez még meghatóbb, bensőségesebbé válik, amikor egy-egy ilyen faluban több évtized alatt ez a legnagyobb rendezvény, hogy egy klasszikus zenei koncert valósul meg. És van még nagyon sok csatlakozó program, illetve hát azt a néhány külföldi, azt a 30 országot nem soroltuk föl, amiben természetesen van Észak-Amerika, Dél-Amerika, New York, London, Párizs és számos ország, amikre nem is gondolnánk, úgyhogy nagyon ajánlom a hallgatóknak, hogy keressék fel a filharmonia.hu oldalát, illetve érdemes letölteni az applikációt is, mert az még 50 kilométeres körzetben mutatja is, hogy hol található legközelebb koncert.
És hát ugye, amikor véget ér az orgonák éjszakája, akkor pedig elindul a Conspiritu Egyház Zenei Fesztivál, ami egy hétig tart, és ott még azért lehet hozékórát hallani.
Igen, hát vasárnap mindjárt a Szegedi Dómban, mivel 3 nap alatt bonyolítjuk ezt az 5 koncertes turnét, ezért egy különleges időpontban délután 3:30-kor lesz a koncert, és másnap pedig délelőtt 11-kor, pünköst hétfőn, ami szintén szünnap, ünnepnap, délelőtt 11-kor az Egri Bazilikába, ami szintén csodálatosan megújult, és egy kiváló hangszere van, és másnap érkezik a Westminster Katedrális Kórusa, hogy a világsztárokból ki ne fogjunk az Egyházzenei Fesztiválban, és megy 4 városba koncertezni, Budapesten és Veszprémben sajnos vagy örömünkre már telt házas, ezt inkább a közönségnek mondom, Szegeden és a Pécsi Bazilikában tudják még meghallgatni ezeket a különleges hangú fiúkat, mert fiúkórus az nagyon ritkán turnézik hazánkban, Filharmónia Magyarország sorozatában is van, hogy éveket kell erre várni, és ez mindig egy sajátos egyedi hangzás, amikor a szoprán és az altszólamokat is kisfiúk éneklik.
Tehát akkor, aki szeretné pontosan megnézni, hogy saját környezetében hol vannak még koncertek, vagy egész egyszerűen csak szeretne valamilyen koncertre jegyet vásárolni, akkor az menjen fel a filharmonia.hu oldalán, és akkor ott minden információt megtalál az orgonák éjszakájáról, meg a Conspiritu Egyház Zenei Fesztiválról is. Én köszönöm szépen Tamosi Szabolcsnak, aki Liszt Ferenc Díjas orgonaművész és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon sok nézőt és remek koncerteket.
Nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok én is.